szál magasba tóhattyúja. A buddhizmus irodalma.
Nammo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nammo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nammo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
Acan Sumedho, így van ez. A valóság természete. Buddhapada Alapítvány, 2004. Kiadásunk az alábbi műfordítása alapján készült. Ajahn Sumedho, The Way It Is, Amaravati Publications, 1991. Fordította Tóth Zsuzsanna. Senkinek lenni. Próbáljátok észrevenni az apró dolgok megszűnését, elmúlását úgy, hogy különleges figyelmet szenteltek a kilégzés végének. Így módon mindennapi életetek során veszitek észre azokat a hétköznapi elmúlásokat, amelyekre soha senki sem figyel. Én igen hasznosnak találtam ezt a gyakorlatot, mert egy lehetséges módja annak, hogy megszokott életünket élve ismerjük fel a feltételekhez kötött létállapot változó természetét. Azt hiszem, a Buddha ezekre a közönséges tudatállapotokra mutatott rá, nem pedig az összpontosítás különleges, magasrendű állapotaira. Gyakorlásom első évében egyedül éltem. Képes voltam magas fokon összpontosított tudatállapotokba merülni, és ezt igen élveztem is. Aztán Vadbagongba kerültem, ahol a vinajával összhangban álló életvezetést és napi gyakorlatot tartották fontosnak. Ott az embernek minden reggel alamizsna gyűjtő útra kellett mennie, emellett részt kellett vennie a reggeli és az esti recitáción. A fiatal, egészséges szerzetesektől elvárták, hogy ők menjenek a hosszabb utakra, a rövidebbekre az idős, gyenge szerzetesek indultak. Akkoriban jó erőben voltam, ezért mindig hosszú-hosszú utakra mentem, ahonnan aztán fáradtan tértem vissza. Következett az étkezés, délután pedig mindenkinek megvolt a maga tennivalója. Ilyen körülmények között lehetetlen volt fenntartani az összpontosított állapotot. Az idő nagy részét a mindennapi tevékenység töltötte ki. Elegem lett az egészből. Felkerestem Luang Pacsát, és elpanaszoltam neki, hogy nem tudok itt meditálni. Elnevette magát, és mindenkinek elújságolta. Sumedho nem tud itt meditálni. Azt az igen különleges tapasztalást tekintettem meditációnak, amiben annak idején részem volt, és amit olyannyira élveztem, erre Luang Pacsá nyilvánvaló módon a mindennapi élet hétköznapiságára mutatott rá. Arra, hogy fel kell az ember, alamizsnát gyűjt, elvégzi a napi teendőket. Az egész az éber tudatosságról szólt. És mintha Acan Chan nem lelkesedett volna különösebben azért, hogy ne kelljen elvégeznem az apró cseprő napi feladatokat, és ezáltal átütő, az érzékszervi ingerek megvonásából következő tapasztalataim legyenek. Úgy tűnt, nem ért egyet ezzel, úgyhogy a dolog vége az lett, hogy alkalmazkodnom kellett, és meg kellett tanulnom a mindennapi élet hétköznapisága fölött meditálni. És hosszú távon ez igen-igen hasznosnak bizonyult. Nem mindig történt az, amit akartam, hiszen az ember mindig a különlegeset akarja. Boldogok lennénk, ha vakító fényeket tapasztalnánk, és színes, széles vásznú csodás belátásaink támadnának. Szeretnénk hihetetlen gyönyört, extázist, örömöt átélni. Nem egyszerűen boldogok és nyugodtak szeretnénk lenni, hanem szárnyalni vágyunk. De ha szemlélődünk az emberi testben élt élet fölött, az éppen ilyen. A képesség, hogy békésen üljünk és békésen álljunk fel, és hogy megelégedjünk azzal, amink van. Így lesz életünk, a mindennapi tapasztalás szenvedés helyett örömteli. Életünk nagyobb részét így élhetjük, Az ember nem élhet át extatikus gyönyört mosogatás közben, nem igaz? Olvastam a szentek életéről, akik extázisba estek, és semmiféle gyakorlati dolgot nem tudtak megcsinálni. Ömlött a vér a tenyerükből, és olyan csodákat vittek végbe, hogy a hívők rohantak, hogy láthassák, de amikor arra került sor, hogy valamilyen gyakorlati, mindennapi dolgot kellett elvégezniük, elveszettek voltak. Mégis, amikor a vinája figyelem fölött szemlélődik az ember, az nem más, mint az éber tudatosság gyakorlása. Éberség köntös varrás, alamizsna gyűjtés, evés, a kuti takarítása közben, éberség abban a tekintetben, hogy mit kell tennie ebben vagy abban a helyzetben. A vinája a bhikkhu mindennapi életére vonatkozó, nagyon is gyakorlati tanácsok összessége. Szumédó bhikkhu egy átlagos napja nem abból áll, hogy majd szétveti az öröm, hanem abból, hogy felkel, elmegy a vécére, felveszi a köntösét, megfürdik és hasonlók. Csupán arról szól, hogy éberen él ebben a testben, és megtanul ráébredni arra, ahogyan a dolgok vannak. Ezért van az, hogy amikor a megszűnést szemléljük, nem a világegyetem végére várunk, hanem csupán a kilégzésre, a nap végére, egy gondolat vagy egy érzés végére. Észrevenni ezeket annyit tesz, hogy figyelmet kell szentelnünk életünk áramlásának. Valóban észre kell vennünk, hogyan is vannak a dolgok, nem pedig arra várni, hogy megtapasztaljuk, amint alászár ránk valami lenyűgöző, csodás fény. Most csak tested közönséges lélegzését figyeled meg. Észreveszed, hogy belégzés közben könnyű összpontosítani. Amikor a tüdődbe szívod a levegőt, azt érzed, hogy növekszel, fejlődsz és erős vagy. Amikor azt mondjuk, hogy valaki felfúvalkodott, az illető valószínűleg éppen belélegzik. Kilégzés közben nehéz felfúvalkodni. Feszítsd ki a mellkasod, és érzed, hogy vagy valaki, hogy hatalom van a kezedben. Amikor először kezdtem figyelmet szentelni a kilégzésnek, tudatom elkóborolt, s a kilégzés nem tűnt olyan fontosnak, mint a belégzés. Csak azért lélegeztem ki, hogy végre újra belélegezhessek. Gondolkodjunk el a következőn. Az ember képes megfigyelni a légzést. Mi is az, ami képes a megfigyelésre? Mi az, ami megfigyeli és ismeri a be- és kilégzést? Nem a légzés maga. Megfigyelhetjük a riadalmat, amikor észlelni akarjuk a légzést, de nem tudjuk, ám a megfigyelő, vagyis az, ami megismer, nem érzelem, nem riadt, nem kilégzés és nem belégzés. Menedékünk a Buddhában tehát az, hogy ez a tudás vagyunk. Inkább a megfigyelő, mint az érzelem, a légzés vagy a test. A csönd hangját egyesek hullámzó hangként vagy folytonos háttérhangként tapasztalják. Az ember tehát képes szemlélődni a hangon, képes észrevenni. Vajon akkor is észreveszi, ha bedugja a fülét? Akkor is hallja, ha valaki láncfűrésszel dolgozik mellette? Torna közben vagy zaklatott lelkiállapotban is hallja. A csönd hangja olyan dolog, amire emlékezhetünk, ami felé fordulhatunk, amit észrevehetünk, mert itt és most mindig jelen van. És jelen van az is, ami észreveszi ezt a hangot. Jelen van a tudatban a vágy, hogy ezt a hangot elnevezhessük valaminek, nevet adjunk neki, hogy a megvalósítások csoportjába sorolhassuk, hogy kivetíthessünk rá valamit. Figyeljétek meg a hajlamot, ami valami más szeretne belőle csinálni. Volt olyan, aki azt mondta, hogy valószínűleg csak a dobhártyájában áramló vérhangja, olyan is akadt, aki kozmikus hangnak, az istenihez vezető hídnak nevezte. Ami azért jobban hangzik, mint a dobhártyában áramló vér. Lehet, hogy a világegyetem hangja, és az is lehet, hogy valami fülbetegséged van. Csak hogy nem szükséges, hogy bármi is legyen. Az, ami, és olyan, amilyen. Bármi legyen is, elmélkedésre használható, mert amikor együtt vagyunk vele, akkor nincs én érzet, de jelen van az éber tudatosság és az elmélkedésre való képesség. Olyasmi ez, mint egy egyenes vonal, amihez igazodhattok, ami megóv titeket a teljes elbizonytalanodástól. Segít abban, hogy összeszedettek legyetek a mindennapi élet során, amikor felveszitek a köntösötöket, fogatmostok, becsukjátok az ajtót, beléptek a meditációs terembe és leültök. Az ember mindennapi élete nagy részét szokásszerűen éli, mert arra irányítja figyelmét, amit az élet fontos dolgainak tart, például a meditációra. Így meg lehet, hogy az, amíg a lakhelyettől eljutsz a meditációs terembe, csupán szétszórt tapasztalás, nem több, mint egy szokás, csit-csat-csit-csat-dur. Bevágod magad mögött az ajtót, aztán ott ülsz egy órát, és próbálsz éber lenni. Így lassan megértheted, hogy miként lehetsz éber, hogy miként alkalmazhatod az éber tudatosságot a mindennapok apróságaira és tapasztalataira. Van a szobámban egy szép kis kép, amit igen kedvelek. Egy öregember ül kávésbögrével a kezében, és kinéz egy kertre. Odakint zuhog az eső. Várakozás, ez a címe. Így képzelem magamat. Egy öregember az ablak előtt, kávésbögrével a kezében, csak vár és vár. Figyeli az esőt, a napsütést, vagy ami jön. Nem tartom nyomasztónak ezt a képet, inkább békésnek érzem. Ez az élet a várakozásról szól. Folyton folyvást várunk, hát észrevesszük. Nem valamire várunk, csak úgy egyszerűen várunk. Választ adunk az élet dolgaira, a napszakra, a munkákra, a dolgok változására, a társadalomra, amelyben élünk. Ezt a válaszadást nem a mohóság, a gyűlölet és a nem tudás szokása hajtja. Ez bölcs és tudatos reakció. Hányan érzitek úgy, hogy ebben az életben küldetésetek van, amit végre kell hajtanotok? Valami, amit meg kell tennetek, egy fontos feladat, amelyre Isten, a sors, vagy bármi más jelölt ki titeket. Gyakran belegabajodunk abban nézetbe, hogy olyas valakik vagyunk, akiknek küldetése van. Ki az, aki képes egyszerűen csak együtt lenni azzal, ahogyan a dolgok vannak, azzal, hogy ez csak a test, ami megnő, előregszik és meghal, lélegzik és tudatossággal bír. Gyakorolhatunk, élhetünk az erkölcsi fogadalmak szabta keretek között, tehetünk jót, szükségleteinkre és tapasztalatainkra reagálhatunk éberen és bölcsen, de nincs senki, akinek meg kell tennie bármit is. Senki sincs, akinek küldetése lenne, aki különleges lenne, nem vagyunk senkik. Sem szentek, sem avatárok, sem tulkuk, sem messiások, sem maitréják. Még ha azt gondoljuk is, csak egy senki vagyok, még az a senki is valaki. Arra, hogy senkik vagyunk, éppen annyira büszkék lehetünk, mint arra, hogy valakik vagyunk, és akkor éppen annyira belebonyolódunk ebbe a tévképzetbe, és éppen annyira ragaszkodunk is hozzá. De bármit is hiszünk, akár azt, hogy senkik vagyunk, akár azt, hogy valakik, netán, hogy küldetésünk van, esetleg, hogy csak a világ terhére vagyunk, egy szóval bármit is gondolunk magunkról, ott a tudás, ami látja egy efféle nézet megszűnését. A nézetek keletkeznek és megszűnnek. Én aztán vagyok valaki, fontos ember vagyok, küldetésem van ebben az életben. Ez a gondolat a tudatban keletkezik és múlik el. Figyeld meg, amikor véget ér az, hogy fontos vagy, hogy senki vagy, netán bármi más. Mind megszűnik, ugye? Mindaz, ami keletkezik, elmúlik, így jelen van a nem ragaszkodás a küldetés tudathoz, vagy épp a senki vagyok nézetéhez. Ott ér véget minden szenvedés, a szenvedés, hogy ki kell fejlesztened valamit, valakivé lenned kell, változtatnod kell valamin, mindent rendbe kell hoznod, meg kell szabadulnod minden tudati szenvedéstől, vagy éppen meg kell váltanod a világot. Még a legnemesebb eszményeket, a legmélyebb gondolatokat is tekintheted a tudatban megjelenő és megszűnő dammáknak. Gondolhatod, hogy ez sivár életfilozófia, hiszen sokkal több érzés van olyas valakiben, aki minden érző lényt meg kíván menteni. Fellelkesedünk az önfeláldozó, küldetéstudattal bíró embereket látván, akik segítenek másokon, akiknek fontos dolgok van. Ám ha felismerjük, hogy ez is dhamma, rálátunk a lelkesedés korlátaira és megszűnésére is. Akkor ez mindezen törekvések és ténykedések dhammája, és nem valaki, akinek valamivé kell válnia, vagy valamit kell tennie. Feladjuk az egész káprázatot, és marad a tudat tisztasága. Ekkor a tapasztalásra adott válasz a bölcsességből és a tisztaságból fakad, nem pedig az én és a más érzetét hordozó személyes meggyőződésből, küldetéstudatból, vagy a nem tudás sémájából eredő bonyodalmakból. Bízol ebben? Képes vagy bízni abban, hogy elengedsz és hagysz megszűni mindent? Abban, hogy nem vagy senki? Hogy nincs küldetésed? És hogy nem kell senkivé sem lenned? Valóban bízol ebben? Vagy riasztónak, sivárnak és nyomasztónak tartod? Meg lehet, hogy lelkesítésre szorulsz. Mondd, hogy minden rendben, hogy igazán szeretsz, hogy helyesen cselekszem, hogy a buddhizmus nem csak egy önző vallás, ahol az ember a maga javára világosodik meg. Mondd, hogy a buddhizmus célja az, hogy minden érző lényt megszabadítson. Így teszel, tiszteletreméltó szumédó. Tulajdonképpen a Mahájánát vagy a Hinajánát követed. Arra próbálok rámutatni, hogy mi a lelkesedés, mint tapasztalás. Ne próbáljátok meg elutasítani, vagy bármi más módon megítélni az idealizmust, hanem elmélkedjetek rajta, s legyetek tisztában azzal, hogy mi van a tudatban, és hogy milyen könnyen becsaphatnak minket elképzeléseink és emelkedett nézeteink. És lássátok be, hogy mennyire érzéketlenek, kegyetlenek és durvák tudunk lenni, amikor a kedvességről és az érzékenységről alkotott nézeteinkhez ragaszkodunk. Ez a dhamma tényleges vizsgálata. Emlékszem, mindig is az volt az elképzelésem, hogy valamilyen szempontból különleges vagyok. Úgy véltem, egészen biztos, hogy rendkívüli valaki vagyok. Már gyerekkoromban lenyűgözött Ázsia, és alig, hogy alkalmam nyílt rá, elkezdtem kínai nyelvet tanulni az egyetemen, tehát bizonyos, hogy olyas valaki reinkarnációja vagyok, akinek valami köze volt a keleti világhoz. De gondolkodjunk el a következőkön. Bármennyi jele is van annak, hogy különlegesek vagyunk, bármennyi előző életünkre emlékszünk is, bármilyen sokszor hallottuk Isten hangját, vagy kaptunk üzenetet a világ mindenségből, mindez mulandó. Nem mintha tagadnánk létezésüket, de mulandóak. Anicca, dukha, anatta. Elgondolkodunk tényleges mikéntjükön, azon, hogy ami létrejön, az el is múlik. Az isteni üzenet is olyas valami, ami a tudatban kel fel, és enyészik el. Isten nem beszél hozzád szakadatlanul, kivéve persze, ha a csendet tekinted Isten hangjának. Ebben az esetben azonban nem mond valami sokat, nem? Nevezhetjük bárhogy, Isten hangjának, az isteninek, a kozmosz zengésének, vagy a dobhártyában áramló vérnek. De bármi legyen is, az éber tudatosság és az elmélkedés tárgyává tehetjük. Arra próbálok rámutatni, hogy miként alkalmazhatjuk ezeket a dolgokat, anélkül, hogy bármit is gyártanánk belőlük. Ha így teszünk, akkor küldetéseink válaszok, de nem az életünk során átélt tapasztalatokra, hiszen már nem személyesek többé, nincs már én, nincs szumédó bhikkhu, akinek küldetése van, mintha csak egy felsőbb hatalom kiválasztottja lenne, kiválasztottabb bármelyik kötőknél. Már nem az. A gondolkodás és az észlelés ezen módjának feladása megtörtént. És akár megváltom a világot és a lények ezreit, akár nem, akár segítem a kalkuttai nyomornegyedek szegényeit, akár nem, akár segítek meggyógyítani minden leprást, akár nem, egy szóval, akár mindenféle jót cselekszem, akár nem, az a bölcsességből fakadó természetes válasz lesz, s nem abból a tévképzetből táplálkozik majd, hogy én egy személy lennék. ez a bizalom, a szaddá, a Buddha szavába vetett hit. A szaddá a dammába vetett igaz bizalom és bizonyosság. Bizalommal várunk, nem vagyunk senkik, nem válunk semmivé, de képesek vagyunk csak várni és válaszokat adni. Ha pedig semmi különösebb nincs, amire választ adhatnánk, akkor csak várunk. Kávés csészével a kezünkben nézzük az esőt, az alkonyt, azt, ahogy megüregszünk, megtapasztaljuk a korosodás folyamatát, a kolostorbeli jövésmenést, az avatásokat és azt, amikor valaki kilép a rendből, a lelkesedést és a lehangoltságot, az egyszer fent, egyszer lent állapotát, bent a tudatban és a külvilágban. Ez pedig válaszadás, mert ha megvan bennünk az erő, az értelem és a tehetség, akkor az élet mindig arra kér bennünket, hogy valamiféle ügyes és együttérző módon adjunk választ rá, és erre nagyon is hajlandóak és képesek vagyunk. Szeretünk segíteni másokon. Nem bánnám, ha egy buddhista lepratelepen dolgozhatnék, vagy Kalkutta nyomornegyedeiben, vagy bárhol máshol, boldog lennék. Semmi kifogásom sem lenne ellene, az ilyesmi nagyon vonzó a nemességről alkotott felfogásomnak. Ám ez nem misszió, nem én vagyok, akinek tennie kell valamit. Ez a dammába vetett bizalom. Ilyenkor az életre adott válasz tiszta, és mások javát szolgálja, mivel nem belőlem, mint személyből fakad, és nem is a nem tudás káprázatából, amelynek függvényében felkelnek a tudati képződmények. Az ember megfigyeli a nyughatatlanságot, a kényszerességet, a rögeszméket, és hagyja elmúlni azokat. Elengedi hát őket, s azok megszűnnek.
Idam mi punyam nibbanassa paccayo hotu mamam punyam pagam sabbasattanam dhima sadhu sadhu sadhu.